Nagyon szépen köszönjük ezeket az énekeket, nagyon jó Isten magasztalni, és az a vágyunk és az a reménységünk, hogy ő lesz a középpontban ma is, és így szeretném hirdetni Isten igéjét közöttetek. István beszélt az eljövendő reménységünkről, most ahogy hallgatjuk a híreket, és halljuk, hogy újra fellángoltak a harcok Izrael ellen, és gyakorlatilag egy háború tört ki ismét a Jom Kippur 50. évfordulója alkalmából. Most úgy közelebb érezzük, hogy talán most már lehet, hogy hamarabb jön el az Isten országa, mert hiszen újra Izrael van a középpontban, a történelem középpontjában. Nem tudjuk, hogy így van-e, akár holnap után, akár máskor jön el Isten országa, reménységgel várjuk. Ma viszont nem Izraelnek a jellegi országáról fogunk beszélni, hanem abban a sorozatban vagyunk benne, amikor Saulnak a királyságát, ugye az első izraeli királyságot hasonlítjuk össze a mennyei királysággal, Isten királyságával, Krisztus uralmával, és szeretnénk tovább haladni azokban a fejezetekben, azokban az eseményekben, amikről az eddigiekben szó volt, és még mielőtt elkezdenénk és folytatnánk ezt a sorozatot, én is hadd imádkozzam pár szóval. Drága mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy a te jelenlétedben lehetünk, szeretnénk téged dicsőíteni, magasztalni, a gondolatainkkal, ahogyan figyelünk a te igédre, segíts bennünket, hogy a szívünkben megnyíljon a készség arra, hogy téged dicsőítsünk, neked adjunk hálát, elé tegyük le az életünknek a gondjait, ahogyan énekeltük is az énekünkben, hogy ha tudjuk letenni mindazt a kudarcot, mindazt a sok kérdést, ami bennünk van, esetleg az életünk egy-egy eseményével kapcsolatban, ha tudjunk, Urunk, a te utadon járni, taníts bennünket ma is, segíts bennünket, Urunk, hogy a te mennyei királyságodnak az öröme és reménysége betöltse a szívünket. Amen. Saulról beszélünk, de igazából a mai történetünknek, vagy annak a történetnek, amiről a mai igéhirdetésben szó lesz, Dávid is az egyik kulcs szereplője. Úgyhogy így a Saul királyságát tulajdonképpen két oldalról fogjuk megvizsgálni, és majd látni fogunk egy emberi utat, ami leginkább Saul járt, és látni fogunk egy isteni utat, ami leginkább Dávid személyéhez kapcsolódik. Majd végül pedig szeretnénk Krisztus példáját mindezeken keresztül megnézni, akinek ugye előképe volt Dávid. De mielőtt rátérnénk a mai eseményekre, ugye Danival legutóbb ott hagytuk abba a történetet, hogy Saul szívében féltékenység, ugye ez az összehasonlítgatás volt Dáviddal kapcsolatban, hogy megérkeztek a csatákból, Dávidot mindig jobban éltették, mint Sault, és ez olyan negatív érzéseket táplált Saulban. És az a történet, amiről ma lesz szó egész konkrétan, az sokkal-sokkal később játszódik, mint az a jelenet, amiről a múlt héten volt szó. És most nagyon röviden azért, de megpróbálom összefoglalni, mi történt a kettő között. Mert ha csak arról az eseményről beszélnék, ami az 1 Sámuel 26. fejezetében történt, akkor azt gondolhatnánk, hogy volt egy kis vita nézeteltérés Saul és Dávid között, és ez egyszerűen megoldódott. De ez nem így van. Az az esemény sorozat, ami Dávid életében itt ezekben a fejezetekben leíródik, ugye 1 Sámuel 18-tól egészen a könyv végéig, az körülbelül egy 6-8 évet ölel fel. Ugye Dávidot úgy látjuk, mint egy fiatal embert, talán lehet, hogy a 20-as évei elején járhatott. És nézzük meg most, hogy mi történt azokban a fejezetekben, milyen eseményeken ment keresztül Dávid, és úgy fogalmazta meg ezt az első fejezetet, majd remélem képünk is lesz hozzá, hogy Dávid megaláztatása és menekülése, mert Dávid életében ez nem csak egy menekülés volt, hanem nagyon komoly megaláztatás kellett elszenvednie. Ezt a képet kölcsönvettem a Kia egyik nagyszerű könyvsorozatából, elnézést kérek, remélem, hogy ezt nem sértettem ezzel copyrightot, Monti. És ahogy haladunk a számok mentén, úgy látjátok, hogy Dávid menekülése és az életének a különböző állomásai hol történtek az Izrael területén. Ugye ott maradtunk a 18. fejezetnél, hogy ugye Dávid, aki legyőzte Goliátot, kiérdemelte Saultól azt a kegyet, hogy a lányát feleségül kapja. És Saul végül el is döntötte, hogy a lányát feleségül adja Dávidhoz. De amikor ez a döntés megvalósításra került, akkor mégse hozzáadták Saul lányát, hanem egy másik emberhez. Tehát a Saul elsőszülött lánya, vagy a legidősebb lánya nem Dávid felesége lett, hanem valaki más, Mérabot más vette el. De aztán később mégis korrigálták ezt a hibát, és ugye Mikál második lánya beleszeretett Dávidba, és aztán végül felesége lett. De azért mégis egyfajta fricska Dávid óra alá, hogy végül is az ígéret nem úgy teljesült, ahogyan azt eredetileg meghirdette Saul. Aztán azt látjuk a 19. fejezetben, hogy Saulban annyira felnövekedett már a harag és az indulat, és annyira elöntötte őt a féltékenység, hogy egészen nyíltan elkezdi hirdetni a fiának is, meg az udvari főembereinek is, hogy ő bizony nem akarja Dávidot élve látni, nem teljesed ki az ő királysága, és nem teljesedhet ki Jonatánnak ugye az utódlása, akkor, ha Dávid életben marad, és emiatt Dávidnak el kellett kezdeni menekülnie a saját otthonából, ugye elsősorban. Azt olvassuk, még nem olvasom, még csak inkább mondom, hogy Saul elkezdi üldözni Dávidot, és az első állomás, ahova Dávid menekül, ahogyan látjátok lent a kép, fent a kép tetején, Rámába menekül Sámuelhez. Ott keres menedéket Dávid, és természetesen Saul utána megy, és utána küldi a követeit, és aztán ahogy az első követ csoport, a második, a harmadik megérkezik, majd Saul maga is, Isten csodálatos módon ugye révületbe ejti ezeket az embereket, és nem tudják végül is Dávidot elfogni, és Dávidnak lehetősége lesz tovább menekülni. Dávid abban a városban menekül, ahol tulajdonképpen a király és az ő fia lakik, ugye Gibeába, egymás mellett volt ez a két város, és Jonatán segítségét kéri abban, hogy valóban derüljön az ki, hogy tulajdonképpen mi Saul igazi szándéka. És Jonatán bíztatta Dávidot arra, hogy ő tudja, hogy a királyság el van tétetve Dávidnak, és neki még megvan az a lehetősége, hogy Saulnak a valódi szándékát, mert hiszen bírja a bizalmát, valódi szándékát megtudja. És aztán Jonatán rájön, ugye a 20. fejezetben járunk, hogy Saul végleg elhatározta Dávid vesztét, és dühében majdnem Jonatánt is megöli, oda szegezi a falhoz a dárdájával. És akkor Jonatán elmegy Dávidhoz, elmondja a hírt, és szövetséget kötnek egymással, mert már tudják, hogy ez lesz talán az utolsó találkozó, amikor még életben látják egymást, és szövetséget kötnek egymással, hogy Dávid, ha trónra kerül, mert Jonatán tudja, hogy Dávid trónra fog kerülni, akkor nem fogja bántani őt, vagy az ő családját, nyilván attól függően, hogy Jonatán életben lesz-e még akkor. Tehát Dávidnak menekülnie kell, és először Nobba menekül, azt látjátok a hármas számmal, a papok városába, és Ahimélektől itt élelmet kap, mert ugye gyakorlatilag úgy kell elmenekülni a saját otthonából azok elől, az emberek elől, akiket Saul ráküldött. Ahimélektől ételt kap, és Góliátnak a kardját, és ezekkel a felszereléssel tulajdonképpen a filiszteusokhoz megy. Filiszteusokhoz menekül Gádba, hogy miért oda, nem tudjuk pontosan, de azt látjuk, hogy azért nem teljes az ő békessége abban, hogy oda ment, bolondnak tetteti magát, és így próbál tulajdonképpen a filiszteusoknak a bizalmába, vagy a filiszteusok védelmi körébe kerülni. De azért látjuk, hogy nagyon sok érzelm karolok Dávidban, a 34. Zsoltár beszél arról, hogy hogyan élte meg ezt az időszakot Dávid. Végül is Dávidnak el kell menekülnie, vagy elüldözik őt Gát városából, és tovább kell mennie. És Dávid nagy szabadításként éli meg, ahogyan Isten végül is nem kellett ott laknia az ellenség városában, vagy az ellenség országában, és így tovább mehetett. Aztán azt látjuk, hogy egy időre Adullám barlangjában lakik. Ezt a 22. fejezet első két versében olvassuk. Azt olvassuk, hogy elment onnan Dávid, és az Adullám barlangjába menekült, amikor meghallották a testvérei, apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzágyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérük kellett, mint egy 400-an voltak vele. Azt látjuk, hogy Dávid már nincs egyedül, hanem egy egész kis sereg csoportosul köré. Valószínűleg Saul ebben az időben már nem csak Dávidot üldözte, hanem az ő családját is ki akarta írtani. És így oda gyűltek Dávid köré, és együtt bujdokoltak tulajdonképpen, és menekültek. Aztán Dávid onnan tovább áll, délvidék felé, egészen Moab földjér megy. Ez az ő 5. állomása. És a 6. állomás, és a szüleit elviszi Moab földjére. És aztán onnan majd visszakanyarodik, és a sziklavárban, ez tulajdonképpen ilyen természetes képződmény, ami köré egy ilyen erődítmény épült, azt hiszem Maszadának is nevezik ezt az építményt, majd később a hereti erdőségbe menekül, Isten azt mondja neki Ebjatár papon keresztül, illetve a papokon keresztül, Gát profétán keresztül, hogy a hereti erdőbe meneküljön. Tehát látjuk, hogy egy elég nagy menekülési útvonal, amit be kell járnia a Saulnak, mert hogy folyamatosan ott liheget mögötte Saul, és mindazok az emberek, akiket ő utána küldött. Aztán miközben Saul keresteti Dávidot, és megtudja, hogy a nóbi papok segítették őt, ugye élelemmel, meg fegyverrel. Ezért Saul úgy dönt, hogy dühében kiírtja az összes papot Nób városából. Ugye ezt rábízza az Edomit a Doégre, aki éppen akkor ott volt és látta Dávidot, hogy beszél a Himélek pappal. És aztán Saul annyira elfogja a düh és a harag és a bosszú vágy, hogy nem csak a papokat írtja ki, hanem gyakorlatilag az egész várost, apraja nagyját. Azt látjuk, hogy elmenekül egy pap ebből a városból, akit Dávid pártfogásába vesz, Ebiatárt, és aztán ő lesz az ő papja, illetve vannak a kis társaságnak a papja, akik Dáviddal együtt menekülnek, és ez a pap segít Dávidnak abban, hogy Isten szerint való döntéseket hozzon, ő viszi Isten elé azokat a kérdéseket, amiket Dávid föltesz, hogy hogyan tovább. Az egyik ilyen kérdés például az volt, amikor a Hereti erdőben tartózkodott, hallotta, hogy a Keila városát megtámadják a filiszteusok. Kell-e oda mennem? Kell-e nekem, mint eljövendő király, ebbe a háborúba belebocsátkoznom, kell-e megmentenem ezt a várost? És Isten elvezeti arra, hogy igen, menj el, mesd meg ezt a várost. De azért Dávidban ott a gyanú, hogy és kiadnak engem Saulnak? A városlakók? Mert ugye az ország királya még akkor mindig Saul volt. És aztán Isten azt mondja, igen, ki fognak adni téged. Ennek ellenére Dávid elmegy, megmenti a város lakosságát, és valóban ki is adják őt. Tehát azt látjuk, hogy eddigre már Saul nem csak a saját embereivel üldözteti Dávidot, hanem az egész országban kialakít egy ilyen besugó hálózatot, és mindenki adja le a jelentést Saul királynak, hogy Dávid éppen hol tartózkodik. Így ez a város is. Úgyhogy Dávidnak tovább kell menekülni a Cif pusztába, ahol azt olvassuk a Szentírásban, hogy naponta kerestette őt Dávid. Nem tudom, hogy Dávid maga volt, vagy bocsánat, Saul. Nem tudom, hogy Saul maga volt-e ott, valószínűleg igen, mert hogy azt olvassuk, hogy ebben az időszakban találkozott még egyszer Jonatán és Dávid, tehát valószínűleg Jonatán együtt ment Saullal, és aztán lehetőséget találta arra, hogy titokban találkozzanak, és bátorította őt, megerősítette Dávidot az Istenbe való bizalmában. És aztán itt, ahogy délebre húzódik a 11-es pontnál Máon mezeire Dávid, itt majdnem történik egy olyan jelenet, amikor Dávidot elfogja Saul. Egy mező két oldalán haladnak, és már majdnem eljön ez a pillanat, amikor Saul a seregével bekeríti Dávidot és elfogja, és aztán Isten csodálatos módon megmenti Dávidot úgy, hogy egy üzenetet küld, egy futárt küld Saul után, akik jelentik neki, hogy a filiszteusok betörtek Izrael országába, nyilvánvalóan a fővárost próbálták, vagy az akkori fővárost támadni, bár erről nincsen pontosan szó, és Saul felhagy az üldözéssel is visszatér. Aztán itt van egy érdekes jelenet a 25. fejezetben, és csak azért említem ezt, mert nagyon erősen hozzátartozik a mai témánkhoz. Egy pillanatra úgy látjuk, hogy Dávid megnyugszik ebben az egész üldözési folyamatban, üldöztetés és megaláztatási folyamatban, és miközben ezen a környéken vándorol és bujdokol Dávid, hát ugye 400 ember van vele, vagy talán akkora még többen, azokat az embereket etetni kellett, ellátni élelemmel, meg mindenről, amire szükségük volt. És írt itt ezen a környéken, Kármel környékén egy elég gazdag birtokos, akinek Nábál volt a neve, és Nábál ugye juhokat tenyésztett, és Dávid az embereivel, ahogy ott a környéken élt és bujdokolt, vigyázott ezekre a pásztorokra és a nyájra, és mint egy ilyen, legalábbis a pásztorok így adták vissza aztán később az uruknak, illetve az úrnőjüknek, hogy olyanok voltak számukra, mint a várfal, mert hogy megvédték őket a portyázóktól is, meg megvédték őket a vadállatoktól is. És Dávid segítséget kérettől a Nábáltól, hogy lássa el az embereit élelemmel, ruházattal, és Nábál megalázza, nagyon csúnyán megalázza Dávidot, semmibe veszi, és gyakorlatilag elzavarja a követeit. És akkor van egy nagyon érdekes jelenet, mert Dávid annyira szívja magát ezen, annyira megharagszik ettől, annyira dübegurul, hogy úgy dönt, hogy kiirtja Nábálnak a családját, és a teljes gazdaságát kipusztítja. És már el is indul a fejfegyverzett vitézeivel együtt, hogy véghez vigye a döntését. És akkor a Nábál feleségének, Abigailnak a fülébe jut, hogy mi fog történni. És akkor előkészít egy ilyen kis mentőcsapatot, ajándékokat készít össze, és követeket küld így, illetve hát ő maga megy az ajándék után Dávid elé, és leborulva a földre bocsátott ki a Dávidtól Nábál viselkedéséért. És itt van egy nagyon érdekes mondat, amit szeretnék felolvasni az 1 Sámuel 25-ből, amikor végülis Dávid letesz arról, hogy kipusztítsa, vagy elpusztítsa ennek a birtokosnak a földjét és mindenét. Azt mondta Dávid Abigailnak, áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged, áldott a te okosságod, és áldott legyél te magad is, mert megakadályoztál ma a vérrontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Ugye látjuk egy nagyon fontos jelenet, amikor Dávid majdnem pontosan úgy viselkedik, mint Saul. Maga akart segíteni magán. A saját útját akarta járni. Úgy gondolta, hogy ez az a helyzet, amikor én önbíráskodhatok. És aztán végül is mégsem történt ez meg, és Dávid nagyon hálás volt ezért. És aztán megvárta, hogy mi történik, és aztán az Úr döntött Nábál sorsa felől, 10 napon belül meghalt, és az Úr maga verte meg őt, és aztán Dávid később elvette feleségül Abigailt. És aztán így érkezünk el a 26. fejezethez, tulajdonképpen ahhoz a történethez, amiről ma szó lesz. Ez pedig az az esemény, amikor Saul ismét elhatározza, hogy üldözőbbé veszi Dávidot, és megint egy nagyon nagy sereget állít, 3000 emberrel keresteti Dávidot, megkapja megint a fülest a cífiektől, hogy Dávid a cív pusztájában bujkál. És hadd kezdjem el most akkor felolvasni a Sámuel első könyvének a 26. fejezetét. Az első 13 verset olvasnám fel, és akkor ebből megnézzük, hogy mi is történt ebben az eseménysorozatban. A cífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és jelentették neki, Dávid a Hakila halmon rejtőzik a sivataktól keletre. Ezért elindult Saul, és elment a cív pusztájába 3000 válogatott izraeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a cív pusztában. Saul a Hakila halmon a sivataktól keletre az út mellett ütött tábort. Dávid is a pusztában tartózkodott. Amikor megtudta, hogy Saul utána jött a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csak ugyan megérkezett Saul. Akkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és hadseregparancsnoka Abnér és Nér fia feküdt. Saul ugyanis a szekértáborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. Dávid akkor megkérdezte a hetita Akimélektől és Abisajtól, Cérújá fiától, Joáb testvérétől, ki jön el velem Saul táborába? Abisaj így felelt, én elmegyek veled. Amikor Dávid és Abisaj éle bement a hadinép közé, látták, hogy Saul ott fekszik és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe van szúrva, és ott van a fejénél. Abnél és a hadinép pedig körülötte feküdt. Akkor azt mondta Abisaj Dávidnak, most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz lándzsámmal. Egyetlen döfés is elég, másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban azt felelte Abisajnak, ne öld meg, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr felkentjére. Majd ezt mondta Dávid, az élő Úrra mondom, hogy megveri őt az Úr, vagy úgy, hogy eljön halál a napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vészel. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lándzsát vedd el a fejem elől, meg a vizes korsót, és menjünk. Fogta tehát Dávid a lándzsát, meg a vizes korsót Saul fejem elől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hiszen mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Eddig olvasom. Elfelejtettem mondani az egyik leglényegesebb jelenetet az előző vándorlási sztoriból, amikor Engedi sziklavárában tartózkodott Dávid, ez közvetlenül azután volt, hogy az első alkalommal érkezett oda, tehát az első kármeli látogatása után. Volt egy nagyon hasonló jelenet. Ez a jelenet akkor volt, amikor Saul újra üldözőbe vette Dávidot, és egy barlangba ment, hogy ott a dolgát végezze, és Saul, Dávid és a csapata pont abban a barlangban volt elrejtőzve, ott rejtőztek el Saulék ellen, és ott egy pontosan ugyanilyen szituáció volt, csak ugye kicsivel korábban, mint ez az esemény, amikor Dávidnak lehetősége lett volna arra, hogy Sault megölje. És akkor nem a korsóját vette el, illetve a lándzsáját, hanem levágott a ruhája sarkából. És akkor történt az, hogy Saul egy időre felhagyott Dávidnak az üldözésével. De most újra itt vagyunk, újra ebben a jelenetben, ahogyan Dávidnak lehetősége támad arra, hogy kezébe vegye a saját sorsát, lehetősége támad arra, hogy eldöntse, hogy mi legyen a folytatás. És látjuk, hogy Dávid azt választja, hogy rábízza ezt az Úrra. Én azért nagyon szeretem a Zsoltárok könyvét, mert a Zsoltárok könyve nagyon sok tudósítást ad nekünk arról az időszakról, amiben Dávid ebben az időszakban, ebben a néhány évben élt, és ahogyan ő ezt lelkileg megélte. Ugye az eseményeket olvassuk a Sámuel könyvében, de az, hogy mi játszódik le Dávidnak a szívében meg a gondolataiban, arról nagyon sokat a Zsoltárokban olvasunk. És hogyha esetleg fellapozzátok majd otthon a 18. Zsoltárt, vagy a 34-et, 52-et, 54-et, 56, 57-edik Zsoltárt, tehát 18, 34, 52, 54, 56, 57, Ezekből rengeteg olyan plusz információt nyerünk, hogy mi is játszódhatott le Dávid szívében, gondolataiban akkor, amikor ebben az üldöztetésben és megaláztatásban része volt. Van olyan zsoltár is, ahol egészen világosan ki van írva, hogy melyik időszakra vonatkozik. Van olyan zsoltár, ahol ez nem annyira egyértelmű. Én most a 37. zsoltárból hoztam néhány verset, majd azt fogjuk elolvasni. Ott nincs megírva, hogy ez melyik időszakra vonatkozik, de azért sejthető, hogy ugyanerről az időszakról van szó. Tehát azt látjuk, hogy ez nem csak egy egyszerű jelenet, ami Saul és Dávid között egy összeütközés, ami itt a 26. fejezetben történik, hanem egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak az egyik szinte utolsó állomása Dávid és Saul között. Éveken keresztül folyt ez az üldöztetés. Dávidnak gyakorlatilag nem volt egy nyugodt napja vagy perce, amikor hátradőltett volna és azt mondhatta volna, most már akkor nem kell félnem Saultól, nem kell tartanom tőle. Sőt, majd azt látjuk, hogy ennek a fejezetnek a végén, amikor végül is megoldódik Saul és Dávid feszültsége, még utána is Dávid égeken keresztül rettegett attól, hogy Saul esetleg meggondolja magát, mert Saul teljesen kiszámíthatatlan volt. Az, hogy Isten lelke eltávozott tőle, és egy gonosz lélek kezdte el uralni az életét, gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlaná tette a döntéseit. Saul azt az utat járja be, amit úgy nevezhetnénk, hogy az ember útja. Azt, ami bűnös természetünkből fakad, és Isten teljes kontrollja nélkül történik. Amik visszavezethetők a mi alapvető érzéseinkre, indulatainkra, amik a szívünkben fellángolnak. Ugye beszéltünk arról a múlt héten, hogy Saul szívében ott volt ez az összehasonlítgatás, és aztán ebből kinőtte magát egy féltékenység, kinőtte magát egy irigység, aztán lett egy bizalmatlanság Dávid irányába, pedig ő volt az egyik legfőbb megbízott hadvezére. Egy félelem, állandóan félt Dávidtól, és aztán egy egyre mélyebb és egyre jobban az Saul szívét elöntő harag és gyűlölet. Aztán nem csak Dávidra terjedt rá, hanem mindazokra is átterjedt, akik Dávid köréhez tartoztak. Így a saját fiára is, akit kész lett volna megölni, mert Dávidot pártolta. Milyen megoldásokat szült ez Saul életében, hogy ő maga akarta kezébe venni az irányítást. Ugye Saul királyságára ez volt a jellemző, hogy visszagondoltok az elmúlt fejezetekben történtekre is, ő maga akarta megoldani az előtte álló problémákat a saját rendelkezésre álló eszközeivel. Most is itt volt a probléma, Dávid akadályozta őt abban, hogy uralkodó maradhasson, hogy a fia uralkodóvá válhasson. Mi volt a megoldás? El kell tenni Dávidot az útból. Milyen megoldásokat választott Saul? Ugye felépítette a besugó hálózatát, akik jelentették Dávidnak a mozgását az országban. Mindazokat, akik Dáviddal barátkoztak, vagy segítették, vagy támogatták, azokat megpróbálta elrettenteni ettől, ugye még a saját fiát is majdnem megölte, vagy megbüntetni, ahogyan tette a nóbi papokkal. Üldöztetést támasztott, rossz hírét keltette Dávidnak. Tulajdonképpen, amikor Nábál elkezdi gyalázni Dávidot, azokat a gondolatokat adja vissza, amit valószínűleg Saul és az ő szolgái terjesztettek Dávidról. Minden áron meg kell védeni a trónt, ez volt az ő célkitűzése. És ennek ez volt az eszköze, hogy Dávidot eltegye az útból. Saul a saját erejéből akarta megoldani azt a problémát, ami előtte állt, hogy uralkodó maradhasson, és az utódlását fönntartsa. És ezért újra meg újra olyan döntésekhez vezett, amivel átlépte Isten törvényét. Már az sem volt lényeges, hogy ő az Isten útján járjon, hogy az Isten akarata szerint cselekedjen. Ugye mondhatnánk azt, hogy a politikában az nagyon gyakran előfordul, ma is látjuk, halljuk a hírekből, hogy amikor nincs semmilyen szent eszköz, vagy minden eszköz megszentelődik azáltal, hogy valaki az ő saját akaratát véghez viszi minden áron. De azért azt gondolom, hogy nem kell nekünk a politikára néznünk, nézhetünk nyugodtan a saját életünkre, hogy megtaláljuk-e a szívünkben azt a szándékot, amit az óemberünk, az óemberi természetünk táplál bennünk, hogy miközben minden áron versenyezni akarunk másokkal, miközben minden áron szeretnénk érvényesülni, szeretnénk, ha az életünk egyről a kettőre jutna, eközben hasonló eszközöket választunk, mint amit Saul választott. Nyilván nem jutnánk el egyikünk se odáig, hogy valakinek az életére törjünk, de megtörténik-e az, hogy valakit befeketítünk, hogy mi jobb színben tűnjünk fel? Lehet, hogy ezt valami nagyon kegyes módon tesszük, esetleg csak olyan kegyesen panaszkodunk valakinek, vagy olyan imatémát adunk valakiről. imádkozz ezért az emberért, mert úgy látom, hogy ilyen az élete. Vagy elmondod, hogy veled milyen nehézséget élt meg, de igazából az lenne a célod, vagy titkon, vagy talán kimondatlanul is, hogy te jobbnak tűnjél fel abban a kapcsolatban. Esetleg olyan információkat terjesztesz valakiről, vagy olyan információkat hallgatsz meg, ami lehet, hogy nem is igaz, de hagyod, hogy ezt mondják arról a másik emberről, mert így te jobb színben tűnsz fel. Ugye Saul képtelen volt elengedni a haragot a szívéből, de sokszor mi is képtelenek vagyunk elengedni a haragot a szívünkből. Lehet, hogy színleg, felszínen megbocsátunk valakinek, kimondjuk, hogy elengedtem a bűnödet, de a haragot tovább tápláljuk a szívünkben, és mi mindig úgy kezeljük azt a másik embert, mint ellenségünket. Haragot tartani, nem megbocsátani. És az életünk sok más területén is vannak emberi megoldásaink, amikor az emberi indulatunkból fakadóan hozunk döntéseket, és nem az Isten útján járunk. Ilyen az, amikor az előnyre nézünk, és fontosabb számunkra az elért előny és nyereség, mint az, ahogyan azt elérjük. És ezért megtaláljuk az összes kiskaput, megkerüljük az összes olyan szabályt, amit mások is megkerülnek, hiszen más is így csinálja, más is a maga útját járja, és boldogul. Amikor nem várunk Istenre, hanem én akarom meghozni a döntést, akkor, amikor szükségem van rá. Nagyon sokszor látjuk ezt, amikor a fiatalok a kapcsolataikat építik, a szerelmi kapcsolataikat, és nem tudnak várni Istenre, hanem maguk akarják meghozni a döntést. Esetleg idő előtt. Esetleg nem tudják kivárni azt az időt, amire Isten például a szexualitást tervezt az ő életükre nézve, hanem maguk akarják meghozni a döntést, és boldogulni, és boldogságot keresni és találni. Ugye a boldogság keresésben az ember nagyon kreatív tud lenni. Meg annyi módon próbálja magát boldoggá tenni. De vajon ez az az út, amit választanunk kell? Vagy Isten útját vagyunk készek járni? Kire hallgatok? Kik a tanácsadói? Nagyon érdekes, hogy Dávidot itt ugye pozitív hősként láthatjuk ebben az egész történetben. Tehát tulajdonképpen Dávid is körül volt vészve rossz tanácsadókkal. Mind a két esetben, amikor Saul ott volt mellette, és ott volt a lehetőség, hogy Dávid fordítson az élete sorsán, akár ott a barlangban, akár ott kint a szekértáborban, ahol ugye Saul és a serege ott aludtak, és még az Úr mély álmot is bocsátott rájuk, tehát ott volt a lehetőség, hogy kioltsa Saul életét. Az emberei erre biztották. Saul, vagy Dávid, itt van a kezedben a lehetőség. Most hozta el az Úr neked, ugye még ilyen kegyesen meg is fogalmazzák. Az Úr megadta neked a lehetőséget, hogy most beteljen az ő elhívása. Ugye felkente már Dávidot. És mégis Dávid megértette, hogy nem ez a döntés, amit meg kell hoznia. Nem ez az ő útja. Ezek a tanácsadók nem voltak jó tanácsadók. Bár hűséges harcosai voltak, akik egész életére elkísérték, de mégis ebben a helyzetben rossz tanácsot adtak. Nagyon sokszor mi is vagyunk sajnos rossz tanácsadók, mert nagyobb bennünk az emberi együttérzés, hogy valakivel együtt legyünk az ő szenvedésében és a rossz döntéseiben, mint az, hogy inkább azt mondja neki, te lehet, hogy itt egy kicsit várni kellene. Itt most el kellene gondolkodni, hogy ez az Isten útja? Vagy ez a te utad? Magad kezébe akarod ragadni a sorsodat, és most dönteni felőle, hogy ne kelljen már tovább várnod, vagy szenvedned? A természeti ember mindig a saját útját akarja járni. A bűnös természetünk mindig kezébe akarja venni az életére irányítását. A döntéseit a maga kezében akarja tartani, és azt gondolja, hogy akkor a sorsa így lesz jobb. De ez becsapás, és a vége szomorúság, és a vége szenvedés. Ahogyan látjuk Saul életében is, ahogyan maga kezébe vette a sorsát, és a vége egy gyalázatos élet, ami semmilyen szempontból nem volt példa Izrael számára. Jó lehet, ő volt a király. Vajon az ember útját járjuk-e? Sajnos azt gondolom, hogy hívőként is tudjuk az ember útját járni. Amikor nem engedjük meg, hogy Isten vezessen bennünket, hanem a saját döntéseinket hozzuk meg. De azt látjuk, hogy van egy másik út is, amit járhatunk, és ez pedig Isten útja. Ez nem az én cselekedetem tulajdonképpen, hanem azt mondhatnám, hogy amikor megértjük, hogy Isten egy úton szeretne járatni bennünket, és amikor készek vagyunk ezt az utat elfogadni, Az Isten útja nem feltétlenül azt jelenti, hogy én mindent helyesen cselekszem, de az Isten útja az azt jelenti, hogy én elfogadom tőle, hogy neki van egy terve az életemre, és ő vezet engem ezen az úton, és én kész vagyok végigjárni ezt az utat. Hadd olvassak most a 37. Zsoltárból egy-egy verset, az első 7 vagy 8 verset fogjuk végignézni. És ebben Dávid beszámol, bár nincsen ugye itt most a bevezetőjében ennek a Zsoltárnak meghatározó, hogy melyik időszakra vonatkozik, de beszámol arról, hogy mi is foglalkoztatta őt ebben az időszakban. Mi volt az ő szívében, miközben az Isten útját járta végig, ugye? Ez nem feltétlenül az ő által a választott út volt, mert nem akart ő feltétlenül szenvedni, bujdokolni, megaláztatásban élni. Ez az Isten számára, az Istentől számára kijelölt út volt, amit ő viszont kész volt végigjárni. És lássuk meg, hogy mi volt Dávid szívében, miközben ezen az úton járt. Azt mondja Dávid, ezt tanulta meg, miközben ezen az úton járt, az Isten útján. Ne indulj haragra, a 37. Zsoltárból olvasom, ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Ugye azt látja Dávid, hogy hiába látszik elsőre jónak az, hogy valaki saját kezébe veszi a sorsát, és dönt a saját belátása szerint, a végül ez mégiscsak szomorúsághoz vezet. És az élete, mint az elhervadó fű, a semmibe vész. Azt mondja Dávid, és erre jut az ő küzdelmében, hogy bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor országában lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az Úrra útadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossággá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak a rosszra visz. Hadd húzzak alá most 4 tanácsát Dávidnak ebben a fejezetben, ami segített neki abban, hogy ő az Isten útját tudja járni. Lehet, hogy nem minden helyzetben volt helyes az ő indulata, vagy helyes az ő döntése, de mégis az ő lelkülete az volt, hogy én végig akarom járni azt az utat, amit Isten számomra készített. Meg akarom érteni, hogy Isten hogyan vezet engem. És ebben talán ez a 4 dolog segítette. Az egyik, amit a harmadik versben olvasunk, amikor azt olvassuk, bízzál az Úrban, és tégy jót. Újra meg újra látjuk ezekben a fejezetekben, Sámuel könyvében, hogy Dávid visszaemlékszik arra, vagy Jonatán emlékezteti őt arra, ugye az 1 Sámuel 23:16-ban is, amikor Jonatán találkozik Dáviddal, akkor azt olvassuk, hogy Dávid elindult Jonatán, Saul fia, elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Nem csak azt mondta Dávidnak, hogy fel a fejjel pajtás, lesz az majd jobb is, hanem az Istenbe vetett bizalmát erősítette, hogy te reménykedjél, ragad meg azt az elhívást, amit kaptál. Mert az be fog teljesülni, mert Isten hűséges, és véghez viszi, amit megígért. Csak úgy tudsz Isten útján megmaradni, hogyha elhiszed, hogy Isten számára különleges vagy, az életedre egy különleges terve van, hogy Jézus vér által Isten gyermeke lettél, hogy Istennek egy szándéka van az életeddel, amit végig akar vinni, és meg akar értetni veled. Dávid számára nagyon fontos volt az Isten terve. 139. Zsoltárban hosszan ecseteli azt, hogy milyen fontos számára, milyen gyönyörűséges számára az, ha felfedezhet egy-egy apró morzsát abból, hogy mit tervezett számára az Isten. A Róma levélhez írt levél 8. fejezetében, a 32. versben azt olvassuk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ha te Isten családjába tartozol, akkor nem csak, hogy egy csodálatos terv az, ami az Isten terve az életedre nézve, hanem Istennek ajándékai vannak számodra, amiket oda akar adni az út mentén. Ahogyan végigjárod ezt az utat, Isten újabb meg újabb ajándékokkal halmoz el. Hogy ne akarna ő mindent neked adni, ha már a fiát odaadta érted? Az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy Isten cselekedeteket készített el számunkra, amikben járhatunk. És amikor én felfedezem, hogy Isten milyen jó velem, hogy milyen fontos vagyok az Isten számára, hogy Isten ajándékokat készít nekem, akkor a cselekedet, amit Isten elkészített, már nem kötelesség számomra, hanem öröm, hogy tehetem. hogy felfedezem, hogy Isten mit tervezett számomra. Mert amikor ezt megteszem, akkor nem csak az lesz áldott, akivel én ezt teszem, hanem én magam is gazdagodok azon keresztül. Amikor megbocsátok valakinek, amikor valaki másnak a javát keresem, amikor jót teszek valakivel, akkor én magam is gazdagodok azon keresztül. És így tudok az Isten útján járni és megmaradni. Azt mondja a 37. Zsoltár 4. versében, gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködj az Úrban. Nem véletlenül a Dávid annyi Zsoltár szerzője. Ő öntötte magából azt, ami a szívében volt, hogy napról napra gyönyörködött az Úrban. Gyönyörködött Istenben, dicsérte, imádta őt, felemlegette Isten hatalmas tetteit. Újra meg újra olvasok ezeket a zsoltáraiban. Egy fontos része a mi életünknek is, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy kicsoda Isten, mit tett velünk, és mi az, amit még tartogat számunkra. Az ő jóságából és kegyelméből. Fontos-e számunkra, hogy ezt megéljük? Vágyunk-e arra, hogy ezeket az ajándékokat megismerjük, amiket Isten az út mentén eltett számunkra? Ha megismerem Isten jóságát, kegyelmét, akkor ez erőt ad nekem. Bátorságot ad nekem a jó cselekedethez. Az igazság, hogy Dávidot ebben az időszakban vádolhatták volna ilyen teszetoszasággal. Hogy Dávid, hát téged felkent az Isten. Mindenki tudja már az országban, hogy te leszel a király. Hát akkor fogd meg azt a Dávidot, aztán nyomd bele a fejébe. Ugye ezt mondták neki konkrétan. És vedd el azt, ami a tiéd. Ami már a tiéd. De Dávid számára mégis fontosabb volt, hogy ezt Isten adja oda neki akkor, amikor ezt Isten tervezte. Az Istenben való bizalom és hit bátorságot adott neki ahhoz, hogy azt válassza, amit nem volt észszerű választani. Amiről mindenki lebeszélte volna. Amiben senki nem támogatta. Amivel ellenkező értelmű tanácsokkal látták el. De ő bátran vállalta ezt. Van egy kedvenc, mindig Zsoltárnak mondom, bár a példabeszédek könyvben van, de olyan zsoltárosan hangzik. Példabeszédek 3-5-6. Aranymondásként tanítjuk mindig a gyerekeknek a vasárnapi iskolában, de biztosan már ti is megtanultátok egyszer. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad értelmére támaszkodjál. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ugye nagyon egyszerű szavak ezek, de mégis annyira fontosak, hogy készek legyünk rábízni magunkat az isteni tervre. És hinni azt, hogy ő közben munkálkodik, és közben egyengeti az ösvényemet. És majd eljön az a pillanat, amikor ráismerek, hogy mit kell megragadnom, hogy milyen döntést kell hoznom. És nem kell, hogy a saját kezembe vegyem a sorsomat. Ugye Jonatán, amikor ott volt ugye a táborban Dávid, és eldönthette volna a maga sorsát, valószínűleg gondolhatott arra is, hogy Jonatán nem akadályozta volna meg őt abban, hogy király legyen, hiszen Jonatán is bátorította és támogatta őt. Tehát nem lett volna semmi akadálya, hogy ő azonnal király legyen, és elfoglalja azt a helyet, amit Isten számára készített. Mégis ő kivárta az Isten útját. Lehet, hogy te is az életed nehéz döntései előtt állsz, és gondolkozol azon, hogy mit tegyél. És a kezedben van egy lehetőség, hogy döntsél. Kell, hogy ott legyen a szívünkben az a bizalom és az a szándék, hogy Uram, le akarom tenni ezt a döntést a te kezedbe. Ha most van itt az ideje, hogy megragadjam, akkor ezt add meg világosan, hogy megértsem. De ha nem most van itt az ideje, ha ez nem az a hely, ahol én dönthetek a sorsom felől, akkor én várni akarok rád. Az Úr Jézus Krisztus nem csak megmentett téged, hanem felelősséget is vállalt az életedért. Az a terv, amit készített számodra, az jó neked. Az a te javadat szolgálja. Amikor engeded, hogy az megvalósuljon, akkor jó helyen van az életed. Dávid arra is megtanított bennünket a saját példáján, Zsoltáron keresztül, hogy ne döntsünk felindulásból. Ne akkor döntsünk, amikor teljesen fel vagyunk érzelmileg indulva. Ugye ő az érzelmi felindulásából kiirtotta volna Nábál minden családtagját és szolgáit és teljes uraságát, uradalmát. De ő megtanulta, hogy várjon az Úrra. És itt ez a következő tanács, amit a 37. Zsoltárban olvasunk, a 7. versben, légy csendben és várj az Úrra. Légy csendben és várj az Úrra. Az várakozás ugye időnként időveszteségnek tűnik. Megy az idő, és még nem történt meg az, amit szeretnék. Pedig most a kezembe vehetném a sorsomat. De mégis, amikor várok, akkor kifejezem a reménységemet és a bizalmat Isten iránt. Akkor van idő arra, hogy imádságban elkérjem Istentől, hogy mi a helyes út, mi a helyes döntés. Van idő lecsillapodni Isten előtt. Van idő kérni, hogy ő cselekedjen és ő mutasson utat. Készek vagyunk-e az Isten útját választani? Készek vagyunk-e engedelmeskedni annak, amit itt Dávid tanácsol nekünk az 5. versben? Hagyd az Úrra utadat. Hagyd az Úrra utadat. Ő munkálkodik. Ő cselekszik. Ő elfoglalt azzal, hogy előkészítse a te életedet. Dávid nem tudta, hogy miközben végigéli ezt a néhány év nyomorúságot és üldöztetést, tulajdonképpen bizonyos tekintetében előképe volt az eljövendő királynak, Krisztusnak. A tökéletes királynak, annak, aki a dicsőséges királyba vezető útját, akinek a dicsőséges királyságba vezető útját ugyanilyen szenvedések mentén kellett, és nyomorúságon mentén kellett végigélnie. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 2. fejezetében, a 10. versben. Méltó volt Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség. Hadd húzzam alá ezt a gondolatot. Méltó volt az Istenhez. Tehát ami történt Dávid életében, és ami történt Krisztus életében, ez méltó volt az Istenhez. Ez nem lealacsonyította az Isten tervét és nagyságát, hanem ez volt méltó ő hozzá, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Krisztus maga tökéletes volt, de miközben végigjárta a szenvedéseket, abban is kitűnt, hogy ő tökéletes és tökéletesen engedelmes. Hűségesnek bizonyult a szenvedésekben. Pedig látjuk, hogy az ő életében is ott volt a megkísértés, akár az ördög által, akár a tanítványain keresztül, hogy irigykedtek rá, hogy üldözték őt már születésétől fogva, ugye a betlehemi gyermekgyilkosságokra emlékszünk, hogy elhagyták őt a családja, a tanítványai, sok-sok ember, akik korábban követte, hogy megalázták, megvetették, hogy rosszra bíztatták. Ugye Péter mondta, hogy dehogy fogsz te meghalni. És Péter nem is tudta, hogy egy sátáni tanácsot közvetít Jézusnak. De mégis Jézusnak visszatérően az volt a gondolata, hogy az az ő eledele, hogy az atya akaratát cselekedje. Hogy kivárja, hogy megértse, hogy Isten mire akarja őt elvezetni, és azt cselekedje meg. Péter első levelében, a második részben, 21., 22., 23. versben ezt olvassuk. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság nem hagyta el száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Rábízni arra, aki igazságosan ítél. Krisztus ezt a példát hagyta ránk, hogy bízzuk rá az életünket arra, aki igazságosan ítél. Krisztusnak meg lett volna minden, sőt, meg volt minden joga ahhoz, hogy önálló döntéseket hozzon. Megvolt a joga és a hatalma ahhoz, hogy a saját kezébe vegye az élete irányítását. Sőt, elegendően bölcs is volt ahhoz, hogy ezt megtegye. Mégis újra meg újra ezt halljuk tőle bizonságtételként, hogy mondja, hogy én azt nézem, hogy mit mond az atya, hogy mit tanít engem, és én csak azt teszem meg. János 8.28-ban azt olvassuk, Jézus ezt mondta, amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És valóban, amikor felemelték az ember fiát, amikor ott függött a kereszten, akkor is azt láttuk, hogy az volt számára a legfontosabb, amit az atya tőle akkor ott elvárt. Hogy ott maradjon a kereszten, és szenvedjen a mi bűneinkért. Hogy hordozza a mi bűneinket, a mi terheinket. Hogy megbocsásson a latornak, aki ott függött mellette. Hogy imádkozzon azokért, akik őt gyalázták. Az Isten szándékában, az Isten tervében való járás volt a legfontosabb számára. Mert tudta, hogy csak így szerezheti meg számunkra az üdvösséget, és szerette volna bemutatni számunkra azt, hogy mit jelent az atya igazságában való járás, és milyen dicsőséges annak a vége. És valóban, ahogyan Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és az ő jobbjára ültette, és dicsőségben részesítette. Ez az a példa, amit Isten elénk is adott. Ha nem a saját életünkbe vesszük a kezünk irányít, vagy az életünk irányítását, a saját kezünkbe vesszük, hanem az Isten akarata szerint éljük az életünket, akkor az Isten által adott dicsőség vár ránk. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor mindent megkaptunk ahhoz, hogy szabadon járhassuk az Isten akaratában való életet. Persze, ha a saját indulatainkra figyelünk, ha a saját emberi természetünkre figyelünk, akkor mindig a kezünkbe akarjuk venni az életünk irányítását. Ezért van szükségünk a Szentlélek intésére, fegyelmezésére, az ige vezetésére, a testvérek bíztatására, hogy el tudjuk venni azt, ami az Isten döntése az életünkre nézve, és abban tudjunk járni. Saul földi királyságot épített, ő saját maga akarta irányítani ezt a királyságot, de látjuk, hogy Krisztus egy mennyei királyságba hív bennünket, ahol ő az Úr, ahol terve van az életünkre, ahol mi követhetjük ezt a tervet, ahol mi elfogadhatjuk az életünkre az Isten tervét, és szabadon, örömmel részesülhetünk mindabban, amit Isten számunkra készített. Imádkozunk azért, hogy Isten tegyen készé bennünket arra, hogy ne akarjuk saját magunk irányítani az életünket, hanem legyünk készek arra, hogy Isten kezébe tegyük le az életünk irányítását. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked Dávid történetéért. Kijózanít bennünket, hiszen látjuk azt, hogy neki hogyan kellett végigjárnia ezt a sok nehézséggel, de mégis nagyon sok áldással és örömmel teli életet. Ahogy a lépted nyomon, bár nehézségekben, de megtapasztalta, hogy te személyesen vele vagy. És kíséred az ő életét, megáldod őt, és a te ígéretedet, amit még fiatalon adtál neki, hogy felkened őt Izrael királyává, azt be is teljesítetted. Köszönjük neked, Urunk, hogy ő kész volt téged követni. Köszönjük, hogy leírta mindazt, ami a szívében volt, hogy tanulhatunk abból. Urunk, látjuk, hogy szükségünk van a te szent lelkednek az erejére és vezetésére, hogy mi is készek legyünk megragadni a te tervedet, a te akaratodat, és abban járni. Urunk, segíts nekünk, hogy ne az emberi utat kövessük, ne az emberi döntéseket, hanem legyünk készek várni rád, és legyünk készek bízni abban, hogy te munkálkodsz, és megragadni azt, amit elénk helyezel. Kérlek, hogy így vezess bennünket, töltsd be minket a te szent lelkeddel, és segíts bennünket, hogy tudjuk elfogadni mindazt, amit számunkra készítesz, és így megismerni jobban téged és az életünkre vonatkozó tervedet. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.